Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tizennyolcadik alkalommal rendezik meg a házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széleskörű összefogással, közölték a szervezők a február 9-e és 16-a közötti rendezvénysorozatról. Idén már több mint 60 településen, majdnem 200 programmal várják a szervezők az érdeklődőket, határon innen és túl. Az országos rendezvénysorozat eseményeinek fókuszába most a házastársak közötti kommunikáció került. A Patrióták Európáért Európai Parlamenti Frakció létrehozta a vallásszabadságért és az egyházakkal, valamint a vallási közösségekkel való párbeszédért felelős munkacsoportját, tájékoztatott Hölvényi György. A kereszténydemokrata néppárt EP képviselője közölte, frakciójuk következetesen napirenden tartja az üldözött keresztények tarthatatlan helyzetét szerte a világban. Az ukrán elnök szerint országa hajlandó tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, de a tárgyalóasztalnál jelen kell lennie az Egyesült Államoknak és Európának is. Volodymyr Zelenszky a Piers Morgan brit újságírónak és televízió személyiségnek adott másfél órású interjút, kijelentette, készen állnak tehát arra, hogy véget vessenek a háború forró szakaszának, és jobban vágyik a békére, mint bárki a világon. Hozzátette ugyanakkor, Ukrajnának erőteljes biztonsági garanciákra van szüksége annak érdekében, hogy Putyin ne kezdjen újból háborút. Véleménye szerint a leggyorsabban úgy lehet áttérni a konfliktus diplomáciai rendezésére, ha Ukrajna már most garanciákat kap arra, hogy csatlakozhat majd a NATO-hoz. Donald Trump rendeletet írt alá az Egyesült Államok részvételének megszüntetéséről az ENSZ emberi jogi tanácsában, valamint tagságának megszüntetéséről az ENSZ nevelésügyi tudományos és kulturális szervezetében az UNESCO-ban. A Fehérházból közvetített eseményen az elnök aláírta az USA kilépéséről szóló rendeletet az ENSZ palesztin menekülteket segélyező és munkaközvetítő ügynökségéből is. Donald Trump azt javasolta, hogy az Egyesült Államok vegye át a gázai övezet feletti ellenőrzést, és a palesztin enklávét bontási területnek nevezte, amely újjáépítést igényel. A Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel tartott közös tájékoztatón Trump felvázolta azt a tervet, hogy az Egyesült Államok felszámolja a fel nem robbant lőszereket, újjáépíti az infrastruktúrát, valamint munkahelyeket és lakásokat teremt. Trump nem zárta ki, hogy amerikai csapatokat vezényeljenek Gázába, vízióját úgy jellemezte, hogy azt a Közel-Kelet riviérájává alakítját. A javaslat egyik kulcsfontosságú eleme Gáza mintegy 2 millió palesztin lakosának a szomszédos országokba, például Egyiptomba és Jordániába való áttelepítése. Az amerikai posta közölte, hogy ideglenesen felfüggeszti a Kínából és Hongkongból érkező nemzetközi csomagküldemények kézbesítését. Erre azután került sor, hogy Donald Trump a héten bezárta a kisértékű csomagok vámmentes szállítására rendelkezésre álló kereskedelmi kiskaput is. Folyamatos tárgyalások után Magyarország jó üzletet fog kötni az Egyesült Államok új kormányzatával, írt a közösségi oldalán még tegnap a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint Donald Trump 14 nap alatt a feje tetejére állította a világot. Hozzátette, nehéz hónapok előtt áll az Európai Unió, a világkereskedelem eddig ismert szabályainak is búcsút inthetünk. Csehország után Dánia is bejelentette, hogy csatlakozik a szuverenitásvédelmi törvény miatt Magyarország ellen indított uniós eljáráshoz. Az Európai Bizottság úgy látja, a magyar törvény sérti az uniós jogot és értékeket, a kormány álláspontja ugyanakkor az, hogy Brüsszel a külföldi befolyás szerzés megakadályozása miatt támadja hazánkat. Tízszeresére nőtt a migrációs nyomás a szerb határon, jelezte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Idén eddig 1841 illegális migránst fogtak el, míg a múlt év azonos időszakában 191-et, mondta Bakondi György. Kérdés, hogy rendeződik-e a helyzet Szíriában és Kongóban, mert ha nem, tavasszal ezekről a területekről is tömegek menekülhetnek Európába. Egy éve indult a vállalati e-autó program, azóta pályázatnak a hazai gazdasági társaságok állami hozzájárulása tisztán elektromos személygépkocsi kisterautó vagy kisbusz beszerzéséhez, közölte az Energiaügyi Minisztérium a közösségi oldalán. A 30 milliárd forintos keretösszegből több mint 22 milliárdra érkezett be már igény, a fennmaradt forrás mennyiségből március végéig kérhetnek támogatást a cégek. Az érettségi vizsgákra február 17-ig lehet jelentkezni. Az oktatási hivatal közlése szerint rendes, előrehozott, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgát is lehet tenni. Végül az időjárásról, majd újra sokat süt a nap, aztán észak felől egyre több felhő sodródik fölénk, de csapadék nem hullik, több helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5, napközben aztán plusz 5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Dr. Szabó Tóth Kingával, egyetemi docenssel beszélgetek. A közelmúltban ön Férfi és női szerepek a mai Magyarországon címmel tartott előadást. Legyen olyan kedves, előadásának főbb gondolatait elevenítse fel, és ossza meg kedves hallgatóinkkal.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Azt hadd mondjam el még bevezetésképpen, hogy 2011-ben mi a Holdam Egyesülettel már szerveztünk a születéshete rendezvénysorozat keretében egy másik konferencián. Annak is az volt a címe, a főcíme, hogy Család és Hivatás. Ott főleg az anyaságról, a gyerekvállalásról volt szó. Miért nem születik elég gyerek? Hogyan birkóznak meg a nők ezzel a sokat emlegetett kettős teherrel, amit azért én árnyaltabban látok? És akkor már felmerült az a kérdés, hogy rendben van, hogy a nőkről ennyit beszélünk, és ez rendjén is való, hiszen ők adják a társadalom és a család egyik fontos alappillérét és az érzelmi szerepet, de hogy ugyanakkor hol vannak a férfiak? Mert nagyon gyakran tapasztaljuk a környezetünkben is, hogy sajnos a nők idő előtt megözvegyülnek. Ez magyarázható, hogy a férfiak korai halálozásával, egyebekkel. Szóval, hogy hol vannak a férfiak, és hogy hogyan alakultak át a férfi szerepek? Nem csak Magyarországon, hanem Nyugat-Európában máshol is, az utóbbi körülbelül 50 évre tehetőek a nagy változások. És akkor kezdtünk el gondolkodni, szintén az Egyesülettel közösen, hogy akkor rendezünk egy ilyen konferenciát, ahol az apákat tesszük most a vizsgálat fókuszába, hogy így fogalmazzak. És ugye én is az előadásomban erre koncentráltam. Ugye nyilván ez egy szociológiai előadás, ahol ildomosa az érvelést alátámasztani különféle kutatási eredményekkel, úgy hazai, mint uniós viszonylatban. Én is ezt tettem. Megpróbáltam áttekinteni azokat a kutatásokat, amelyek az apa szerepről szólnak. Hát kevés sikerre jártam, mert nem olyan sok felmérés van. Ez is mutatja azt, amit a bevezetőben említettem, hogy nem nagyon szoktunk a férfiakra koncentrálni. És ugye Magyarországon Spéder Zsolt, aki egyébként miskolci származású, ő foglalkozott egy kutatásában azzal, hogy hol vannak a kispapák, illetve milyen szerepe van ma a férfinak, és a vizsgálataiban úgy fogalmaz, hogy gyakorlatilag ellentmondó elvárások között lavíroznak a férfiak. Ez is lehet az oka annak, hogy elbizonytalanodtak a szerepeikben, mert egyrészt elvárjuk tőlük ezt a régi, tradicionális szerepmegosztást, és ez rendjén is való, hogy ugye a hagyományos szerepmegosztásban a férfi, a kenyérkereső, ő hozza a fő döntéseket, legalábbis ezt gondoljuk, és ezt várjuk el a férfiaktól, ugyanakkor nagyon sok férfi nem tud ennek megfelelni, mert olyanok a gazdasági körülmények, különösen itt Észak-Magyarországon, Borsodban, nagyon sok férfi vált, ugye munkanélkülévé, ezt mindenki tudja az elmúlt évtizedekben. Tehát tulajdonképpen ugye van itt egy ellentmondó elvárás, hogy akkor keressenek pénzt, tartsák el a családot, és ezt mégsem tudják megtenni. Másrésztről meg egy olyan ellentmondó elvárás is van, hogy érdekes megfigyelések vagy kutatás eredmények alátámasztják, hogy elvárjuk a férfitól, hogy vonódjon be a gyereknevelésbe, gügyögjön, fizikailag is gondozza a gyerekeket, miközben ezt a tulajdonságot leértékeljük. Tehát ezt nem tartjuk macsósnak, úgymond, tehát akkor nem vonzó az a férfi, bár jó lenne, ha ezt megtenni, aki a gyerekeivel foglalkozik, mármint csecsemőivel például, pelenkázza, eteti, egyebek. Tehát akkor hogy is van ez, ez a kérdés, hogy akkor ez férfiatlan viselkedés, amit egyébként elvárunk tőlük. És akkor nyilván ez egy csomó más kérdést is felvet. És a demográfiai folyamatok is nagyon érdekesen alakultak. Mert az előadásomat azzal kezdtem, hogy kivetítettem az 1980-as év korfáját, meg a 2012-est. És hát tényleg nagyon drasztikus változások vannak. Ha csak például a születésszámot vesszük, akkor mondjuk a 80-as években született 140 ezer gyerek, most meg 90 ezer. Tehát ugye itt már eleve van egy szembetűnő, jelentős változás. És utána pedig még szembetűnőbb az, hogy már a 60 éves életkor után például a miskolci viszonylatban 3-4 annyi nő van már, mint férfi. Tehát például megfigyelhető Miskolcon is, hogy 40 éves életkor alatt több férfi van, tehát férfi többlet van, és utána pedig drasztikusan csökken a férfiaknak a száma. Tehát akkor ezzel kezdtem az előadást, és akkor felvázoltam azt, a Kopp Mária kutatásait is bevonva, hiszen neki számtalan ilyen kutatása van, ami a férfi szerepekre is vonatkoztatható. És Kopp Mária kutatásait is felidéztem, amikor azt mutattam be, hogy mi az oka akkor annak, hogy a férfiak ilyen szerepbizonytalanságban vannak, mi az oka annak, hogy ilyen korán halnak meg. És nagyon érdekesek az ő vizsgálatai, mert például az egyik 2002 és 2006 között egy követéses vizsgálat volt, és 2006-ban ugye megpróbálták megkeresni azokat a kutatásban résztvevőket, akik 2002-ben már felmérésre kerültek. És azt tapasztalták, ugye, ami nem meglepő, hogy nagyon sok férfi már elhalálozott ekkorra, sokkal nagyobb arányban, mint a nők, nem tudták őket megkeresni, hiszen van egy demográfiai probléma, amit az előbb utaltam. És akkor megvizsgálták, hogy vajon milyen esély és milyen férfiak haltak meg ideje korán, és kiderült, hogy azoknak a férfiaknak, akiknek a család élete rendben volt, tehát volt egy szép családjuk, harmonikus kapcsolatban voltak a feleségükkel, volt egy társuk, és a gyerekeikkel is jó volt a kapcsolatuk, nagyon fontos a férfiaknak a gyerekeikhez való jó viszony. Ezeknek sokkal nagyobb esélye van Kopp Mária kutatásai alapján arra, hogy 60 éves életkor fölött is egészségben éljenek. És persze most lehetne mondani, hogy hát hiszen ott van a férfiaknál a dohányzás, az alkoholizmus, stb. De hogyha ezeket a változókat kontrolláljuk, akkor is megóvó tényező, ha ezeket most nem számítjuk, és ezt statisztikailag meg tudjuk mérni, ha ezeket a változókat kiiktatjuk a felmérésből, akkor is sokkal nagyobb az esély, tehát még ezeket is figyelembe véve arra, hogyha egy férfinak szép családja van, mint említettem, akkor tovább éljen. És ezért fontos lenne például, hogy mondjuk ha válásra kerül a sor a családban, mert előfordulhat, akkor utána a férfi jó kapcsolatot tudjon az elvált családban a gyerekeivel továbbra is ápolni. És sajnos ez nem működik Magyarországon, nagyon sok csúnya, rossz történetet lehet ezzel kapcsolatban hallani, pedig ez egy nagyon fontos egészség, megóvó faktor lenne a férfiak számára. Ez egy nagyon fontos tényező, és akkor még bemutattam az előadásomban az időmérleg vizsgálatokat, hogy hogyan alakul ez, ugye ezzel szokták szociológiai szempontból mérni, hogy ki mennyit vesz részt a házi munkában, ki mennyit vesz részt a gyerekgondozásban, hogyan alakul a nap 24 órája férfi-női bontásban, ugye most itt a témához kapcsolódva, és ezek alapján kiderül, hogy a férfiak Magyarországon egyáltalán nem teljesítenek rosszul, tehát az Unióban a negyedik helyen állunk, a férfiakat tekintve, abból a szempontból, hogy az egalitáriusság szempontjából, tehát például a gyerekgondozásban a magyar férfiak semmivel se teljesítenek kevesebbet, vagy vesznek részt kevesebb ideig, mint mondjuk a picivel kevesebbet, mint a svédek, dánok vagy a belgák, de utána mi jövünk a negyedik helyen. Szóval, hogy nagyon sokszor érdemes megnézni ezeket a statisztikai adatokat, a kesergés helyett, és akkor kiderül, hogy nem is olyan szörnyű a helyzet, mint hogy általában gondoljuk, mert megfigyelhető egyébként Magyarországon, korábban is mindig megfigyelhető volt, hogy sokkal nehezebbnek ítéltük meg a helyzetet, és tragikusabbnak láttunk, mint ahogy a valós, objektív mutatók ezt mutatták. Tehát itt is van egy ilyen érdekes diszkrepancia ebben a témában.
Előadásában próbált arra is odafigyelni, hogy az apák és a férjek szerepét így ketté bontsa, tehát hogyan viszonyulnak férként a feleségeikhez, és hogyan viszonyulnak apaként gyermekeikhez.
Ez egy nagyon fontos kérdés. Nem csak én, hanem a további előadók is feszegették ezt a kérdést, ugye különösen a pszichológusok. Baktai Miklós és Zelka is vendégünk volt, egy pszichológus házas pár, kifejezetten párkapcsolati terápiával foglalkoznak, és ők ezekkel a kérdésekkel nagyon szépen az előadásaikban foglalkozva bemutatták, hogy gyakorlatilag mennyire fontos az, hogy tehát nőként is meg tudjunk maradni ugye a családunkban, ne csak feleségként, és fordítva, hogy a férfiak is férfiként is meg tudjanak maradni, nem csak kenyérkeresőként, és nem csak családapaként. Tehát ugye ezek a szerepek sokszor nagyon nehezen összeegyezthetőek. Ugye itt a szerepelmélet régóta ismeri, a 40-es, 50-es években már szépen leírta a szerepkonfliktust, akkor meg azt, hogy sokszor nem tudjuk ezeket a szerepeket, annyira feltolódtak. A modernitásban annyiféle szerepben kell megfelelni, hogy képtelenség sokszor ezeket egymással párhuzamosan működtetni, és nagyon komplex a szerep elvárás, egész halmaza irányul egy ember felé, hogyha csak a különféle szerepküldőket nézzük, tehát nagyon sok a szerep konfliktus ebből eredően. Szóval, hogy igenis nagyon fontos ugye az, hogy megmaradjunk nőként is, feleségként is, anyaként, csak ez mind nagyon-nagyon nehéz. És érdekes, hogy amikor összekerül egy pár, akkor általában a szerepek demokratikusabban alakulnak, mert akkor ugye mind a kettő dolgozik, mondjuk klasszikus esetben is, még nincsen gyerek, és valahogy jobban össze tudják hangolni a szabadidejüket is, több idő jut egymásra, tehát ez egészen egyértelmű, és valahogy a szerepeket is demokratikusabban osztják meg, a házi munkát, vagy az ilyen családon belül szerepekre gondolok. Majd amikor ugye megszületik az első gyerek, második gyerek, jó esetben a harmadik, vagy többedik, akkor visszaállnak ezek a hagyományos szerepmagosztások. Férfiak ugye többletmunkát vállalva próbálják eltartani a családot, nők pedig ugye otthon teljesítenek. És amikor ugye hazamegy a férfi, és az nő pedig alig várja már, hogy egy felnőttel tudjon társalogni, mert azért egy gyerek az nem partner, mondjuk egy diplomás nő számára nem biztos, hogy is mondja, most jó értelembe véve, csodálatos a gyerekvállás, de nem partner a nap 24 órájában, mert nem tudja vele megosztani azokat a felnőtt problémákat, amelyek nyilván vannak. És mikor a férfi hazamegy, alig várjuk ugye sokszor, hogy a gyereket átadhassuk, viszont szükség lenne arra is, hogy a párok megmaradjanak egymásnak és tudjanak beszélgetni. Na most innentől fogva azért ezek nagyon bonyolult dolgokká tudnak válni, és sajnos, hogyha nem fektetünk ezekbe kellő energiát, akkor a családnak a széthullásához is vezethet, abban az értelemben, hogy szépen el lehet éldegélni egymás mellett 10-20 éven keresztül, de egymás mellett, tehát ez a páros magány, vagy kapcsolat nélkül üzemmód, amikor nincsen a felnőttek között valós kapcsolat a családban.
Aki mellette is elmentél, aki semmi nyomat nem hagyott, de most csak nézed rám, és az önbizalmat megkopott. Meddig vársz még?
Ki ez az új nő?
Most légy férfi, fogd a kezemet, ha fel kell kérni, jobb, ha te teszed azt első társát. Milyen vicces, ahogy végigmész, és csak lesed, ahogy táncolok. Úgy a sejted már, én ugyanaz a lány vagyok.
Yes.
mivel a konferencia főszereplői a férfiak voltak, de mi egy női műsorban beszélgetünk, így nem állhatom meg, hogy ne kérdezzek rá külön. A női szerepekről is beszélt előadásában, kitérte mondjuk az édesanya és a feleség szerepére ebben a megvilágításban, pontosan a férfiakhoz való, az édesapához, a férjhez való viszonylat megvilágításában.
Természetesen, mert ugye nem lehet ezt a két szerepet egymástól elkülönítetten kezelni, és nyilván elválasztani sem. Nagyon sok kutatás van ezzel kapcsolatban is, hogy tényleg a nőknek hogyan változott a szerepe a 20.-21. század, most már mondhatjuk. Magyarországon nagyon érdekesen alakult ez, mert ugye az államszocializmus idején a dolgozó nő volt a szocialista ideológia, ugyanakkor az a nő, aki dolgozott is, és gyereket is vállalt. Szóval, hogy ez a kettősség már Magyarországon gyakorlatilag a 60-as, 70-es évektől jelen volt. Nyugat-Európában nem. Tehát ott később kezdődött a nőknek a munkavállalása, és tulajdonképpen ellenkező tendenciákat lehet tapasztalni, mert Magyarországon egy csökkenő női munkavállásról beszélhetünk, Nyugat-Európában növekvőről lehet beszélni. Magyarországon azt is nagyon jól tudjuk, hogy nagyon ritka, még a mai napig is a 4 órás munka, a távmunka, vagy ha távmunka, akkor is olyan értelmetlen dolgokat kell végezni, ami nem valódi távmunka. Tehát ez a távmunka, ezek az atipikus foglalkoztatási formák viszonylag ritkák Nyugat-Európához összehasonlítva, tehát itt valahogy a női szerepek is problematikusabbak egy picikét, mert mondjuk, ha van az embernek 10 éven aluli gyereke, aki még kisgyerek, tehát akivel még kell tanulni, foglalkozni vele, akkor ha megkérdezzük a nőket, és szociológiai vizsgálatban megteszik ezt, hogy megkérdezzük a nőket, nagyon sok magyar nő úgy nyilatkozik, hogy nem szívesen megy vissza 8 órába a munkaerőpiacra kisgyerekes anyaként. De Magyarországon gazdasági kényszer a női munkavállalás, ezt is ki kell jelenteni. Ugye egy keresetből nem, vagy nagyon nehezen lehet megélni, és éppen ezért itt is egy ellentmondás van, mert nagyon sokszor úgy érzik a nők, hogy szeretnének otthon több időt tölteni a gyerekükkel, családjukkal, de ezt nem tudják megtenni, mert munkát kell vállalni, nem is akárhogy, több műszakban akár, vagy minimum 8 órában. Szóval itt is vannak azért gondok, problémák a női szerepeket illetően is.
Minden előadásnak van eredménye, konklúziója, amelyet az előadás végén megfogalmaz az előadó. Ön milyen eredményeket fogalmazott meg ebben az előadásában?
Hát ugye most visszakanyarodva ugye a címre, itt az apák a pályán volt, tehát főleg az apákra koncentráltunk, és gyakorlatilag azt a konklúziót fogalmaztam meg, hogy amit a skandináv országok a 60-as években, mert akkor ott elindult Finnországban egy mozgalom, hogy nem akarunk özvegyek lenni. És akkor, hogy mit lehetne azzal kezdeni, hogy tényleg ne legyen ennyi özvegy a társadalomban, ne maradjunk idejekorán özvegyen, hogyan lehetne segíteni a férfiakat, hogy visszataláljanak önmagukhoz, a családjukhoz. És erre nyilván lehetne többféle programot mondani. Svédországban például a népegészségügyi program az 1., 2., 3. helyen kezeli a munkahelyi biztonságot, a munkahelyi stresszkezelés. Az, hogy a civil szervezeteket, a társas hálózatot, a társadalmi tőkét kell erősíteni ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben. Tehát ilyen ajánlásokat lehet megfogalmazni, csak hát nyilván ugye nehéz kivitelezni, ilyenkor szoktak kedvesen mosolyogni rám, amikor a hallgatóság, amikor én ajánlásokat teszek, és akkor ők megmondják, hogy na de hát kérem, nem ez a realitás. De azért úgy gondolom, hogy ha már megfogalmazunk valamit, akkor lehet törekedni ezeknek a céloknak az apró lépésekbe való megvalósítására.
És soha nem tudhatjuk, hogy éppen kiben milyen jövőbeli terveket indít el, akár éppen a megvalósítás felé. A konferenciára visszatérve még voltak előadó partnerei is, valamint volt egy kerekasztal beszélgetés is, amely nagyon jó hangulatúra sikerült, és hát nem utolsó sorban természetesen eredményei is születtek ennek a kerekasztal beszélgetésnek, sikerült egymással a gondolatokat és a témával kapcsolatos problémákat, megoldásokat kicserélni, megbeszélni.
Így van, a kerekasztal különösen jól sikerült. Ezek a férfiak kiültek a pódiumra, és nagyon őszintén vallottak arról, hogy milyen elválni, mert abban is volt részük egy-kettőnek, milyen utána újrakezdeni, milyen az, amikor több gyerek felől kell felelősséget vállalni, gondot viselni, milyen az, amikor fiúk is vannak, lányok, tehát vegyesen, hogy ezek milyen eltérő jellegzetességekkel bírnak az apa gyerek kapcsolatban, beszéltek a feleségükhöz való viszonyukról, tehát csodálatos volt tényleg, és ami fantasztikus volt, hogy katartikus hatású volt ez a kerekasztal, hogy én még ilyen jó kerekasztalba sose ültem, és a nézők egyszerűen volt, aki sírva fakadt, aki olyan hatással volt ez a kerekasztal, hogy hihetett le rájuk is, hogy látták ezeket a férfiakat, hogy milyen akár nehézségeik vannak, de ugyanakkor hogyan szemlélik mégiscsak optimistán, mert optimista volt a végkicsengése természetesen, a világot és a benne az ő szerepüket.
És mik a jövőbeli tervek, lesz folytatás?
Mindenképpen. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a témával foglalkozni kell. Most az intézetnek is vannak mindenféle program sorozatokat elindítottunk, az egyik ilyen a megújulási szociológia, és ott is gondolkodunk egy olyan jellegű sorozatban, vagy ennek egy olyan elágazásában, hogy mi a baj a családokkal, mert érdemes lenne foglalkozni ezzel, hogy család helyett nem találtak ki jobbat. Mindenhol a világon van család. Nem is lehet helyettesíteni igazándiból, ezt a gyerekvédelmi szakemberek is meg tudják erősíteni, és bárki, aki ezzel a témával mérhetően foglalkozik, hogy hogyan lehetne megerősíteni a családokat, tehát a családi értékeket, a gyerekvállalást, a munka és a gyerek közötti összhang megteremtését, tehát ezzel a jövőben mindenképpen fogunk foglalkozni. Az említett egyesülettel is tervezünk a születéshete keretében újabb konferenciát, és nem tettünk le erről, hogy egy ilyen különálló programsorozatot is indítsunk. Illetve hát van egy titkos tervünk, de az sajnos mindig várat magára a megvalósítás. Meg vagyok róla győződve egyetemi oktatóként, hogy az egész valahol ott kezdődik, hogy a fiatalok nem tudnak párt találni maguknak. Tehát én azt látom, hogy az egyetemen nagyon sok a magányos fiatal, akik ugye itt van csomó leendő értelmiség, ugye ez egy alapvetően kezdetben műszaki egyetem volt, most pedig ugye univerzitás, de vannak hagyományos műszaki karok, jogi karok, egyebek, bölcsész, egészségtudományi kar. Szóval vannak csak nagyon sok kar, profiából fakadóan, vagy férfiasabb, vagy nőiesebb. Tehát akkor érdemes lenne valahogy még több alkalmat teremteni, bár most is vannak. A célzott párválasztásra, mert nekem ezzel valahogy megrögzött elképzelésem, hogy ebben kellene segíteni a fiatalokat, mert itt dől el az egész probléma, itt kezdődik, azt gondolom, és talán, hogyha nem sikerül az egyetemen párt választani, utána sokkal nehezebb munkaerőpiacra bekerülve, jó esetben bekerülve, ott helytállva, nap 24 órájából megfelelve, ott már azért másról szól azért az élet, mint arról, hogy az ember még keresgesse a jövendőbelit. Szóval itt kellene valahogy ezt elkezdeni, és itt kellene a párválasztást segíteni, illetve nagyon jónak tartom azt, hogy elkezdődik a családéletre nevelés az általános iskolákba és a középiskolákba, mert én azt tapasztalom a diákjainknál is, ugyan ők már 18 év felettiek, hogy nem tudják, hogy mire vállalkoznak. Szóval nem tudják, hogy kell harmonikusan működtetni egy családot, hogy kell a családon belül a gazdasági döntéseket meghozni, tehát ilyen háztartás, gazdálkodásra gondolok. Szóval, hogy kell egy gyerekkel bánni, milyen felelősség a gyerekvállalás. Szóval úgy gondolom, hogy ezekre szépen fel lehetne készíteni már a jövő generációt, és azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos kezdeményezések, amelyek elindultak.
Lényeges kérdéseket vetett most fel, és hát nem marad más tisztünk, mint hogy a Jóisten áldását kívánjuk a jövőbeli magyar fiatalságra és nemzedékre, hiszen ez a legfontosabb. Dr. Szabó Tóth Kingának, egyetemi docensnek köszönöm szépen a beszélgetést, és további munkájához jó egészséget és a Jóisten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, és én is kívánok minden jót a hallgatóknak is.
Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Festék, táska vagy húsz, a hajam is most tessék, nézd milyen dús.
Egy éles képernyő kis eledel, meg pár hűvös ital.
Még hány ital?
És némi élet, ami kell. Sok sóval ülek én, majd megmondom én.
Így vagy úgy, az élet szép, s a problémánk sem feltűnő.
a férfi és a nő. Jó képű fodrász, jóga oktató, örömömnek forrás, szívdobogtató.
Én inkább nézném még a kocsikat, de formás a hátsó.
Milyen hátsó?
Kevernék inkább lapokat, így pont jó.
Ülje kint, majd megmondom én.
A férfi és a nő.
Ó, a férfi és a nő.
Így vagy úgy, az élet szép, s a problémám sem feltűnő. A fő, a férfi és a nő. Majd megmondom én, hogy mint semmi baj, az ellentét a filmekben már nem menő. A bökkenő,
a férfi és a nő.
Ó, a férfi és a nő.
Így vagy úgy, az élet szép, s a problémám sem feltűnő. A fő, a férfi és a nő. Semmi baj, az ellentét a filmekben már nem menő. A bökkenő, a fő, a férfi és a nő.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Fehér Róbert erdőkövesdi plébánossal, Pap Ildikó kolléganőm beszélgált.
Hálás vagyok Robi atya ezért a beszélgetésért, hogy egy picit beengedsz abba az életútba, amit a Jóisten kijelölt számodra. Mi az, ami így gyermekkorodból, szüleidről, nagyszüleidről elmondható, ami így meghatározó értéket adott számodra?
Miskolcvárló Halsányból származom, egy 3000 lelkes településről, egy vegyes vallású településről, kétharmada katolikus, egyharmada református, akkor nem volt óvoda. Tehát én nagyszülőknél nőttem fel tulajdonképpen. Ott voltam a bátyámmal, ketten vagyunk testvérek, és hát nagyszülőkkel, különösen nagymamámmal voltunk nagyon sokszor, és hát volt, amikor hétköznap ugye el tudtunk menni vele misére, mert hát ő a TSZ-be járt dolgozni, és a TSZ-be járt 32 éven keresztül gyalog, tehát minden nap oda-vissza megtett 3,5 kilométert, mire elért. És hát amikor úgy volt, és volt szabad ideje, akkor hát templomban együtt mentünk el, és hát igazából nekem a templomi környezet ragadott meg. Tehát én nekem kiskoromban a déd nagymamának volt egy fekete válkendő, idősek még ezt tudják, hogy mi. És azt télen ugye ők azt használták a hideg ellen, hát az volt a viseruha, az volt a viseruhám. Nagyapámnak a volt talpas pohara, azt mindig elcsentem, az volt a kehely, és akkor annak idején a még ez a háztartási keksz, ami most ugye ovális, meg Isten tudja, milyen alakra sütik, akkor még kerek volt. Az volt az ostya. Tehát tulajdonképpen én nekem a nagyszülőknél ez volt a játék, hogy én miséztem. Kezemben imakönyvvel, és akkor ott volt a kis kehely, a teja volt a bor, és én azt, nekem ez volt. És ez sokáig elkísért, tehát engem már általános iskolás koromban, 7.-8. koromig elkísért. Akkor jött egy kisebb fajta szünet, és a szünet után, amikor középiskolába kerültem, akkor volt nálunk plébános váltás. Azt el kell mondanom, hogy Sár Miklós plébános úr, aki Pétervására szülötte, volt 18 évig az én kis halomnak a plébánosa. Úgy kezdte, hogy engem keresztelt először. A testvérének a lányával együtt. Nála voltam első áldozó. Ő készített fel a bérmálásra. És 92-ben őt áthelyezték Harsányból Tardra, és akkor jött a Székszei István plébános úr. Hát ő fiatal pap, kicsit másképp gondolkodott, és hát úgy maga köré gyűjtötte a fiatalokat. Ebből kialakult egy nagyon jó kis ifjúsági közösség, és hát sok mindent csináltunk, sok benne mentünk, és 93-ban érettségi előtt álltam már, és akkor 92 karácsonyan, 93 januárjában volt az, hogy fiatalok csináltunk egy ifjúsági pásztorjátékot. És elmentünk egyik kis filiába, Mocsolyás telepre, ahol nemrég egy új templom épült, és bemutattuk azt a pásztorjátékot mise keretében, és a mise után felöltöztem, felvettem az atyának az albáját, felvettem a miseruhát, és odaálltam a többiek elé, hogy jól nézzetek meg, mert én ezt magamra fogom ölteni. És kinevettek. A ifjúság itt, és Robi, ne hülyéskedj már, nem. Hát eljött az érettségi, és érettségi után, egy júniusi délutánon átmentem az atyához, a Székszei atyához, és megkérdeztem tőle, hogy mikor van felvételi. Az mindjárt hétfő vagy kert lehetett. Akkor azt mondja, gyere vissza holnap. Visszamentem, azt mondja, csütörtökön. Tehát én mentem csütörtökön felvételizni Egerbe, szemináriumba, és ezt nem jelentette egyben különösen, csak amikor ebédeltünk otthon, édesapám valamit mondott, hogy valamit meg kéne csinálni, el kéne végezni, otthon állsz körül, hogy kettő a bátyámat csináljuk, meg még haza nem ér a munkából. Hát mondom, az most nem fog menni. Azt mondja, mert hát mondom, hát én megyek a szemináriumba, minek megy a szemináriumba, hát mondom, jelentkezni. De minek, fiam? Hát most ugye először nem esett le, hogy hát mondom, én pap szeretnék lenni. Szó szerint édesapám kezéből kiesett a kanál.
Annak ellenére, hogy végig, tehát jelen voltál ifjúsági közösségekben, szentmisére rendszeresen jártál, fel sem merült a szüleidben az, hogy a papi hivatást választod?
Hát igazából szerintem nem. Mert ugye most legyünk őszintén. Édesanyám kisgyerekkoromtól kezdve, tehát ő együtt mentünk misére vasárnapra. Édesapám, ő nagyobb ünnepekkor jött csak velünk misére, de úgy nem. Tehát úgy nem gondolták. Különösen úgy nem, hogy én nem gimnáziumba jártam. Tehát én ipari szakközépiskolába érettségiztem, mint általános karbantartó lakatos. Tehát úgyhogy most tulajdonképpen tudok esztergálni, tudok kovácsolni, tudok heggeszteni.
Van egy szakmám.
Van egy szakmám, tulajdonképpen. Nekem van egy szakmám, igen. De abban a szakmában nem dolgoztam egy percet sem. Soha. Csak most használt veszem, mert hogyha javítani kell egy ajtózárat, akkor nekem nem kell külön mestert hívni, neki állok és megcsinálom én magam. Tehát ilyen szempontból szerencsém van szerintem. És nem báltam meg, hogy ez így alakult. Az igaz, hogy a teológián, amikor bekerültem, azért kicsit nehéz volt az első három év, mert azért gyakorlati tárgyakról átszokni, reál tárgyakról, az nem egy egyszerű valóság, és hát bizony-bizony az első három évet én nagyon megszenvedtem. Tehát volt olyan is, amikor sírás kapott el, és volt olyan is, amikor azt mondtam, hogy na, akkor most mutass utat, uram, mert vagy itt vagyok, vagy leveleztem a reverendet, és akkor elmegyek haza. És nem tudtam kijönni a kápolnából, tehát addig még visszaföldön vettem a reverendet, vissza végig nem gomboltam. Hát igen, nem tudtam kijönni. Tehát a Jóisten azért engem nagyon sokszor segített ilyen szempontból, mert annak idején ugye a Miklói Vince atya volt a mi rektorunk, és egyszer volt egy prédikációja, hogy a teológia az nem csak a tudomány, a teológia az térdeplő teológia is, és az imádság. És bizony-bizony a kettőnek együtt kell lenni, egy papnak, vagy egy papságra készülőnek az életében, mert nem elég csak tanulni, hanem az oda kell tenni a háttért, a lelki dolgokat is. És én első éves koromtól kezdve utolsó vizsgáig mindig úgy mentem vizsgákra, hogy a vizsga előtt való este mindig le a kápolnába, egy óra virasztás az évfolyamtársakért, imádság az oltári szentség előtt. És volt, amikor már éjfél után ballogtam és mentem lefeküdni, de ezt 6 éven keresztül minden egyes vizsga előtt ezt én így csináltam. Így tettem. Tehát azt én nagyon hálás vagyok a szemináriumi évekért, mert olyan imádságos légkör, meg olyan lehetőség arra, hogy a Jóistenhez közel kerüljön az ember, most itt, ott kint vagy az ember, és hát szalad ide, az volt úgymond az a tank, ahol az ember teletöltötte, akár úgymond. és azért jó visszaemlékezni. Meg ugye én a kis papkoromban például saját ivakönyvem írtam magam. Én nekem ivakönyvet csináltam saját magam, a saját magam imádságaival, és ezt nem is olyan rég, amikor valahol Dolhai atyával beszélgettünk, akkor úgy, ő hozta fel. Én nem is tudtam, hogy ők ezt tudták, de ott volt bent ugye a kápolnába a padba betéve, és szerintem valaki biztos belenézhettek, tehát akkor még ugye nem volt számítógép a 90-es évek elé, hát még a valami jó csattogós írógéppel, még az a 33-as, 34-es, az a jó nehéz, ki majdnem két ember kellett hozzá, hogy az ember bevigye a szobába. Azzal gépeltem le a saját hibakönyvemet, beköttettem szépen, és az alól még most is megvannak, csak már most digitalizált formában át vannak írva, és ezek mind a mai napig, ezek az animátságok ott vannak.
Nem gondoltad, hogy ezeket közkincsé kellene tenni?
Hát úgy vagyok fel, hogyha valakinek érdekel, szívesen odaadom. Meg ugye nem csak ilyenekkel foglalkoztam, én mindig szerettem, kedves tantárgyam mindig a liturgika volt. Tehát liturgiában mindig azt is. Hát a nagyheti szertartásoknál van az, hogy az ember szinte majdnem egy ünnepi könyvhéttel vonul, különösen egy szombaton, mert ebben van az olvasmány, ebben van a könyörgés, abban van a feltámadási körbenet, és én szépen összepakoltam őket egybe. És az nekem megvan szépen digitalizált formában, ki is tudom nyomtatni, bárkinek szívesen odaadom, mert én úgy gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy ne az legyen, hogy most akkor ide kapkodunk, oda kapkodunk, hanem látom folyamatában minden ott van benne. Meg ugye én beletettem a felnőtt keresztelésnek az erdes fenetét is, úgyhogy az is benne van, egyszertartás, és akkor azt az ember tudja, hogy hol tart. Nem kell azt, hogy most ebből ezt veszem, abból azt veszem, hanem ott van előttem, és ezt használom. A mostani halottak misében használt olvasmányos könyv végébe a szertartás a temetőben, vagy a templomban a halottak nap, illetve mindenszentek előtt, mindenszentek esti villasztás, hogy annak is ott vannak a régi énekei, ami a régi énekeket viszont nem rakták bele, tehát nem tették hozzá. És én ezeket a régi énekeket mind megkerestem az eredeti szöveggel, és az eredeti szöveggel összepakolva úgy megvan egy kis szertartás könyv, amivel tudom, sőt, ki szoktam mindig, oda szoktam adni a híveknek is, hogy ők is tudják, hogy mit hol járunk. Vagy például a búzaszentelőnek az énekei, a búzaszentelőnek a könyörgésének a felszólítása, hogy a hívek nem csak nézzenek már, hogy na most a pap meg a kántor beszélget egymással, hanem ők is vegyenek már benne, hanem tevékenyen néz, és azért csak szebb az, amikor itt egész templom népe együtt énekel, vagy csak a kántor meg a pap válaszolgat egymásnak.
Az biztos, hogy így van. Visszatérnék még egy pár mondat erejéig a szüleidre. Említetted azt, hogy amikor közölted azt, hogy akkor a papi hivatást választod, mész a szemináriumba, édesapád kezéből kiesett a kanál. Nem próbált meg lebeszélni?
Hát ő nagyon sokáig elfogadta a döntésemet, de ő benne mindig voltak kérdések. Tehát ők mindig olyan volt, kritikus volt, hogy lesz, mi lesz velem, stb. Tehát volt benne egyfajta túlzott aggódás, úgy gondolom, hogy most én velem lesz az életem már. De végül is utána elfogadta ezt a dolgot, hogy én ezt eldöntöttem így. Mi miatt aggód? Hát ugye hát, hogy egyedül vagyok, azért aggódik, hogy mi lesz, ki fogja a gondomat viselni, mert én is megöregszem. Tehát sokszor ő elmerült ezekbe a kérdés, hogy mi lesz akkor, ha mondom, apu, szoktam mindig azt mondani, hogy apu, majd akkor megtudjuk. Tehát én most...
Sose foglalkoztatott ez, nem?
Engem nem, én mindig rábíztam magam a gondviselést, mert nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy lehet, hogy a 24. órának az utolsó percében, de jó Isten még mindig belépett, és még mindig sikerült majd megoldani egy helyzetet, vagy megoldódott egy probléma, amire azt mondtuk emberileg, hogy akkor most itt kész, és nincs tovább. Jó Isten mindig belép. Tehát csak nyitott kell ennek lenni a jó Isten felé, megbízni kell a jó Istenben. Persze nem van már olyan, hogy mi nem teszünk semmit. Amit mi megtettünk, ott is a többit azt odaadjuk, hogy ő csinálja. Ő végezze. Tehát ha nem, akkor viszont az ember nagyon sokszor tévútra tud menni, tehát ha így szoktam mondani híveknek is, hogy ne emberi módon képzeljük el az Istent, mert nem. Tehát mindig, az Isten mindig több annál, mint mi, amit el tudunk róla mondani, meg el tudunk róla gondolni. És akár hisztük, akár akkor is, ő akkor is tud lépni, akkor már azt mondjuk, hogy na, itt kész, elveszett minden. Nem. Nála nincs elveszett, hogy nincs soha. Soha. És ezt én nagyon sokszor megtapasztaltam eddig.
Szemináriumban is így élted ezt meg?
Igen. Azért, mert mondom, hogy az első három év nekem az nagyon nehéz volt. Voltak sikertelenségeim nagyon sokszor, és újra kellett próbálni, hát nem sikerültek vizsgálni, ahogy kellett volna. És hát Bizony, ott is rá kellett tanulnom, hogy rá kell magam nézni jobban jó Istenre. Meg hát, amit mondtam az előbb, hogy a térdeplő teológiát is végezni kell, mert a térdeplő teológia kegyelmi háttér nélkül nem fog menni. És ez ugye én megtapasztaltam egész szeminárium éve alatt, különösen az utolsó évben, amikor papszentelés előtt volt a jurisdikciós vizsgánk, és hát kimentünk, felszabadultam, na fociztunk, elestem, eltörtem a bal kezem. Virágvasárnap fájt hasam, hát vakbélgyulladással vittek a szemináriumból a kórházba. Tehát eltört balkézzel, vakbélgyulladással, utána vakbélműtétes, és akkor persze mindig én is lázadtam, mert először most lesz-e még esetleg valami, kérdeztem uram, és a jóisten felé, és hát hazamentem, műtét után, mégpedig úgy, hogy nagypénteken értem haza, és úgy volt, hogy húsvét vasárnap otthon megyek a misére. Csak éppen reggeli közben éreztem egy forróságot, kiszakadt a sebem. Úgyhogy újra vissza a kórházba, újra vissza az orvosok elé, és akkor az orvos nem mondott semmit, hanem az arra a lendülettel, hogy én lefeküdtem a ágyra, szétnyitotta a sebemet. Én meg majdnem átrendeztem a fogsalásztekének, mert hát a reflexzerűen rúgtam egyet a levegőbe, és ő mondta azt, hogy na akkor még egy vizsgálatot. Mondom, doktor, azt, hogy hát sajnos ilyenkor elő szokott fordulni, hogy a hasüreg alján kialakul egy tájog, ezért most ultrahangos vizsgálatra még leküldjük. Közben meg megnyitotta a sebe, berakott egy gézcsíkot, hogy tisztuljon a seb. És ultrahangos vizsgálaton itt van a gézcsík, de mondom, más nincs. És hát valahogy úgy hozta a sors, hogy itt akkor telefonáltam be szemlélni, hogy valaki jöjjön már, legalább mondom, húsvétra a szentgyónásomat, vagy szentáldozásomat el tudjam végezni. És Vince atya jött a rektorra. Szóval, de Robi, én erről figyelmi mondom, Vince atya, most ez nem számít, figyelmi előjáró. Most pap, és én vagyok a hívő ember. Aki most bűnbocsánat, meg az oltári szentséget szeretném magam, legalább húsvét vasárnap. És akkor én ugye megáldoztam, utána hazakerültem, de nem tudtam visszamenni a szemináriumba, a bal kezem el volt törve, a hasam nyitva, úgyhogy én otthon töltöttem a szeminárium évben utolsó évéből, az utolsó fél évből másfél-két hónapot. Úgyhogy a papszentelés előtt egy hónappal kerültem vissza a szemináriumba, de úgy vigyáztak rá, mint a hímes tojásra, szó szerint. A gipszet azt két héttel a szentelés előtt vették le. Mert olyan törés volt, hogy ha elmozul, akkor műteni kellett volna.
25 évvel ezelőtt, 1999. június 19-én szenteltek. Hogy emlékszel vissza a szentelésed napjára? Ennyi megpróbáltatás után azért ezt így lelkileg ott meg lehetett érkezni? Át lehetett élni azt a pillanatot?
Úgy átéltem, hogy én sírtam. Minden szentek litániája alatt elkezdtem sírni, és amikor a sereghíresek úr rám tette a kezét, és mondta fölöttem a szentelés imádságot, illetve hát végezte a szentelést, folytak a könnyeim. Nem tudtam elég hálás lenni Jóistennek. Hogy ennyi minden után. Hát meg közben azért volt a történt olyan is, hogy egy vizsga után harmadévesek vagy másodévesek voltunk, kimentünk az ostorosi tóra, és én nem tudok úszni. És felborultunk csónakkal. Úgyhogy én majdnem megfulladtam. Úgyhogy ez egy májusi nap, az egy újabb sorsfordító volt az életembe. Ráadásul a többiek előtt összör még hülyéskedtek, mire valakinek eszébe jutott, hogy hát nem hülyéskedni kellene, hanem menni gyorsan, mert én nem tudok úszni. Voltak közül ilyen történések az életemben. Meg kiskoromban, ugye ezt innen is felejtettem mondani, hogy hát én a 3,5 évesen magamra borítottam a 20 liter forró vizet. Tehát én majdnem meghaltam. Mert ugye a forró víz légette a lábom, légette a fenekem. Úgy feküdtem Miskolcon a megyei kórházba 3 hónapon keresztül, hogy kezem, lábom ki volt kötve. Senki nem tudott felvidítani, csak nagyapám meg a bátyám. Nagyapámnak volt egy kalap, és ahol szórakoztak, nem jöhettek be hozzám látogató. Hát ott két dolgot, azóta se kedvelek, a paradicsomlevest, meg a sajtot. Mert a paradicsomlevest adták minden délbe, ugye vastartalma miatt, hogy erősödjek, és sajt volt minden reggel, meg minden este. Tehát én nekem, hogyha én a sajt tud magában, hogy paradicsomlevesnek az illatát megérzem, tehát szakvázó olyan nekem, mint az ördögnek a többi füstet, engem ki lehet vele üldözni. Nem a világból, de a konyhából biztos. És azóta se tudom, egyszerűen nem tudom megenni. Nem. Nem a kedvenc ételeim közé tartozik.
Mindannyian szeretnénk nehézségeket, most így a fizikai fájdalmakat elkerülni, amiket így említettél, hogy mennyi megpróbáltatásért, főleg így szentelés előtt. Szeretnénk ezeket elkerülni, de mit lehet ezekből tanulni szerinted?
Alázatot. Alázatot. Mert az ember ugye automatikusan először a szenvedése úgy van, hogy lázad ellene. Miért nekem, miért velem, miért én? És bizony eljut az ember oda, hogy akkor úgy lecsendesedik, akkor már nem ezek a dolgok jönnek arra, hanem lehet, hogy itt vagyok, és ki vagyok szolgáltatva. Hát amikor 25 évesen nővérek kísértek, akkor megérte az ember a kiszolgáltatottságot, hogy nem azt csinálok, amit én akarok, meg nem úgy, ahogy én akarok. És el kell, hogy fogadja ezt a helyzetet, mert ki vagyok szolgáltatva. És másoknak úgymond a szeretetére, gondoskodására van az ember bízva. Tehát amikor ott van kórházban, be van csövezve, és akkor mosdjak meg, na most félkézzel, hogy tudsz megmosakodni például? És ott meg tudja tanítani az embert, a Jóisten arra, hogy akkor egy kicsit vissza. És akkor egy kicsit lassabban, türelmesebben, illetve az, hogy megtanulja az ember, hogy hát az most, ami van, az nem magától értetődő, hogy te egészséges vagy, az is egy ajándék a Jóistentől is, hogy viszed tovább. Utána meg fölállsz, és végy tovább.
Kedves hallgatóink, Fehér Róbert erdőkövesdi plébánossal Pap Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 100.